Szeretettel köszöntök mindenkit, ma is egy olyan igével, ami a szívünknek és az én szívemnek is nagyon kedves. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényemnek világossága. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg a mi együttlétünket, és énekeljük a 291. dicséretünket. A 291. dicséretet mind a három versével. Jézus szólítjuk, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Folytassuk az énekben mondott imádságot, csendesedjünk el. Olyan gyönyörűen énekelhettük, Urunk, volva, hogy te a jó pásztor, mint halhatatlan ige vezérünk vagy és mesterünk, és olyan jó annak nekünk, ha így van, akik minden nap kóstolgatják szent beszédedet. Köszönjük neked az igét. Köszönjük neked, hogy az életünket ennek a világossága töltheti be. És köszönjük ezt az estét is, ahol hiszük, hogy te magad szólítasz meg, hogy legeltess bennünket bolygó nyájadat igéddel, hogy vezérelj bennünket, hogy előbbre vezess, tovább vezess az úton, amelyen te vagy a cél, és te magad vagy az út. kérünk téged, szent lelkeddel légy itt velünk. És tedd világosabbá számunkra mindazt, amit hallunk, amit olvasunk, és amit befogadhatunk. Kérjük, hallgass meg bennünket, és maradj velünk, ígéreted szerint. Amen. Isten ígéret ezen a mai estén is olvasom, annak a hosszabb ige szakasznak az olvasásával kezdve, amelyet tegnap is hallhattunk, a Timóteushoz írt második levélnek a harmadik fejezetéből, annak válogatott verseiből és a negyedik fejezet első 8 verséből. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsúvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az ígét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fejdj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Készüljünk most is az ige hallgatására, nyertek foglaljatok helyet, van itt még bőven hely, és énekeljük el az 591. dicséretünknek a negyedik versét, hogy tegnap is tettük ezt, 591. dicséret, negyedik vers, az ige kőszálként megáll, megszégyenül ki, bántja. Olvasom ma este is azt az igét, amelynek alapján Isten lelkét segítségül hívva az üzenetet hirdetni akarom számotokra. Írva található már olvasott szakaszban, illetve Júdás levelében a következőképpen. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Újra erre a küzdő térre hív bennünket az Urunk, azokat, akik tegnap is itt lehettetek, lehettünk, és ma, akik most érkeztetek ide, arra a küzdő térre, amelyben a hitért harcolunk. Mégpedig egy nemes harc térre, egy nemes harcra, ahogyan erről Pál vallomást tett, élete végén összefoglalva, summázva ezt. És tegnap elmondtam ezt, és ma is megerősítem újra, a hit az ugyanazt jelenti bizonyos értelemben, mint amikor ezt kimondjuk a teljes írás. Ezért van egymás mellett ez a két ige. Küzdjetek a hitért, és talán akik ma itt vagytok, vagy vagyunk, és a tegnapi nap után érkeztünk ide, egy kicsit világosabban látjátok, hogy milyen küzdelemről olvasunk, és hallunk itt ebben a felszólításban, annak fényében, amit tegnap is elmondott nekünk a mi Urunk. És akkor ennek a további megértésében egy olyan mondatot, egy olyan gondolatot hozok ide elétek legelőször, ami talán el fog gondolkoztatni bennünket is, hogyan tovább vezet a lélek, segít bennünket ezt őszintén magunkra nézve alkalmazni és végig gondolni, mert hogy az előzőek fényében nagyon szánalmas az, ha az az igazság, hogy valaki olvasgatja a Szentírást. Kimondottan így mondom ezt a mondatot, hogy szánalmas, ha valaki olvasgatja a Bibliát. És miért ragadtatom el magamat, hogy egy ilyen mondatot mondjak? Hiszen nem nagy dolog, ha egyáltalán valaki olvasgatja a Bibliát, vagy egyáltalán olvas valamit a Bibliából. Igen, nagy dolog ez, csak aki így van, még nincs tisztában azzal, hogy milyen nagy dolog az, amit olvasni kezdett. Talán nincs tisztában azzal, hogy milyen drága kincs az, amit Isten nekünk átadott. Hiszen amikor itt arról hallunk, hogy Júdás arra hívja fel az olvasókat, és arra inti őket, hogy küzdjenek a hitért, küzdjenek az igéért, küzdjenek az írásért, küzdjenek az Isten akaratáért, akkor értitek, hogy hogyan küzdene valaki is azért, ami számára csak annyira fontos, hogy éppen olvasgatja. Hogy küzdene azért, amivel nem küzdött meg, ami számára nem jelent egészen mindent átható ajándékot. Az Úr Jézus, amitán elmondta a hegyi beszédet, ugye Máté írása szerinti evangélium 5-6. 7. fejezetében olvassuk, a végén, és bizonyára emlékeztek erre a képre, amit használt, azt mondja, hogy kétféle igével, az igét hallgatással találkozó ember van. Kétféle ember, az egyik, aki kősziklára, a másik, aki fővenyre homokra épít. És ebben Jézus arról is beszél, hogy amikor valaki hallgatja az ő beszédét, olvassa az ő beszédét, az igével találkozik, akkor ha felszínes, vagyis éppen csak ért valamit, de legfőképpen nem tesz semmit ez alapján, annak az élete olyan élet, mint a fővenyre épített házi, amely látszatra úgy tűnik, hogy nincs vele baj, csak amikor jönnek a viharok, és beleütköznek a szelek, akkor összeomlik. Csak az az élet marad meg a viharokban, a támadások keresztüzében, amelyik élet sziklára alapozott. Mélyreásott és biztos talajon épül fel. Ezt Jézus szavai szerint azt jelenti, hogy hallgatott arra, amit ő mondott. Nem csak hallotta, nem csak megértette, hanem épített rá. Erre épített fel mindent. Ez tehát egy egzisztenciális kérdés, egy élet-halál kérdése. A viharokban akkor van esélyünk megmaradni, ha azon állunk, arra építünk, amit Jézus mond, amit Isten kijelent. Ha ezen az alapon élünk és állunk, akkor a viharokban is olyan életet élünk, amely kiállja a vihart. Éppen ezért óriási kérdés, hogy tusakodunk-e, és hogy legyen egészen személyes ez most neked szóló, hogy tusakodsz-e azért, amit Isten mond. Harcolsz-e az ige igazságáért? Olyan gyakran állítanak dolgokat ezzel szembe, hogy tudnilik, mit mond a Biblia, mit mond Isten. Sokan megkérdőjelezik, hogy ez igaz-e, érvényes-e, valóban ihletette, valóban fontos-e. Vajon amikor ilyenekkel találkozunk, mi alul maradunk? Vagy küzdünk az igazság védelmében? Vagy megállunk a hitben? És megharcoljuk ezt a harcot, ezt a nemes harcot? Mondhatnád, hogy nem kell megvédeni azt, ami igaz. Valóban érvényes. Érvényes anélkül is, hogy mi harcolnánk érte. A Biblia igazságát nem változtatja meg, hogy harcolunk, vagy nem harcolunk érte. De amikor éppen a Biblia lapjain keresztül Isten lelke bennünket arra indít, hogy harcoljunk az igéért, a hitért, akkor el lehet és el kell hinnünk, hogy Isten bevont bennünket az ő igéjének a védelmébe, bevont bennünket az igazságáért vívott harcba, és ezen a harctéren valóban meg kell és meg lehet állnunk. Meg lehet állni a nyilvánvaló és a megtévesztő hamissággal szemben. Meg lehet állni a ferdítésekkel és a félremagyarázásokkal szemben, a nyílt szembeszegülésekkel szemben, meg lehet állni a kijelentett igazság oldalán, amit egészében és teljességében jó érteni ahhoz, hogy valóban lássuk azt a képet, amelyet Isten elénk tár ebben, amit Isten számunkra feltárt ebben az igazságban. Hogyha valamit nem is értünk, és majd utalok a végére egészen világosan, a világosan értett dolgok fényében értsük és magyarázzuk azt. De hogyan lehet ebben Jézus Krisztus jó katonájaként harcolni? Hogyan lehet valóban így küzdeni, ahogyan ezt a nemes harcot elénk tárja Isten? Hogyan lehet szabályszerűen küzdeni? Egyszerű a válasz, egyszerű a képlet, úgyhogy ismerjük a nemes harc szabályait. Úgy lehet helyesen harcolni, úgy lehet jól érvelni, ha tudjuk, hogy mit mond el erről Isten nekünk. El kell sajátítanunk, és meg kell tanulnunk, amit Isten kijelent nekünk ahhoz, hogy így tudjunk harcolni. Miért? Azért, amit Pál így mond, hogy tökéletes legyen az Isten embere, és minden jó cselekedetre felkészített. Hogy mi alkalmassá váljunk mindarra a jóra, amit Isten elkészített, és hogy azon az úton, ahogyan tegnap is fogalmaztuk, célszerűen, rendeltetésszerűen végigjárjuk, amit Isten elénk adott. Hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Vagyis a felkészítésről olvasunk itt, az alapkiképzésről, hogy mondjam így most katonai képpel, hogy a katonának meg kell tanulni a katonáskodás alapszabályait, ki kell képezni őt, majd ezután lehet és egyáltalán érdemes harcba kezdeni. azok a katonák, akik nem kapnak alapkiképzést, vagy nem kaptak kiképzést, sokkal nehezebben küzdöttek és harcoltak, mint akiket ebben képeztek. El tudjuk ezt képzelni, most nem kell elindulnunk a fantáziánkkal valóban, de ez minden másra is igaz. Ahhoz, hogy helyesen és igazán jól és célszerűen tegyünk meg valamit, ahhoz ismernünk kell annak a rendjét, a rendszerét, a szabályait. És itt vagyunk a nagyon nagyszerű haszonnál, amit így idéztünk fel, és idézek most újra számotokra. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos, mire legelőször? Hasznos a tanításra. Figyeljétek jól. A teljes írás hasznos a tanításra. Úgy tudunk nemes harcot vívni, ha tanulunk. Érdekes megfigyelni, és nem kívánom ezt most nekünk, hogy ez legyen a mi életünk tájékozódási pontja, de a mai kereszténységben egyébként, ahogyan a kereszténység történelmében azért máskor is felfelüti az a gondolkodás a fejét, amelyikben az fogalmazódik meg, hogy nekünk nem tanításra van elsősorban szükségünk. Nekünk valami olyan megtapasztalásra lenne szükségünk, olyan élményre, amely bennünket úgy átformál igazán. Föltehetjük a kérdést, hogy jó vágy-e ez. Szokták így mondani, talán emlékeztek erre, hogy nem fejtágításra lenne szükségünk. Elég volt abból. Nagyon sokat mondtak már nekünk, sokfélét, sok mindent megtanultunk, mire megyünk vele. Nekünk arra lenne szükségünk, hogy valamit megtapasztaljunk. Egészen biztosan jó ez a vágy, mert az ember, a tanuló ember is nyilván azért tanul, és abban jár, hogy valóban sokszor el is mondja az élmény pedagógia ezt, hogy az élményeken keresztül jobban rögzülnek benne dolgok. Biztos volt már nektek ilyen, amikor kimondtátok ezt, lehet, hogy ez egy kicsit túlzó mondat, de mégis mély vallomás, hogy na, ami történt, ebből megtanultam valamit egy életre. Volt ilyen már bennetek? Na, ezt megtanultam egy életre. Miért? Mert valamit megtapasztaltatok, valamit megértettetek, valamiben jártatok, szoktam így mondani a saját életemben, amikor például egy-egy kudarcot megértem, csődöt vallottam mondjuk egy-egy beszélgetésben, vagy egy kapcsolatban, vagy bármiben, akkor az fogalmazódott meg, na, én ebbe a zsákutcába még egyszer nem megyek be. Én ebben már egyszer bementem. Az zsákutca, nem vezet sehova. Akkor én, ha látom ezt, hogy valami hasonló formálódik, akkor kihátrálok. Megtanultam egy életre. Természetes, hogy a tanulás és az élmény és a tanulás együtt jár, de igazán akkor jó ez, és akkor igaz ez az állítás keresztény megközelítésben is, hogyha az ember valóban arra törekszik, és abban akar élményeket szerezni, ami valódi és igazi, ami tényleg jó, ami párosul az igazzal és az igazival, hiszen ebben rejlik a legmélyebb megtapasztalás. Csak nem akarok nagyon messzire menni, de sok megtapasztalása van az embernek, ami lehet, hogy érzet szerint vagy élmény szerint pozitívnak tűnik, de egészen biztosan tudjuk, hogy az nem jó. Most nem kell ezt sorolnom, ugye? A torkom kirándulni készül, remélem, hogy megmarad, úgyhogy imádkozom ért, hogy tudjak beszélni, viccesen fogalmazva, és mondtam valakinek a mai napon, hogy hát azért most úgy érzem, hogy sokat kell innom ehhez, és akkor úgy idézőben viccesen azt mondta, hogy hát ha valaki sokat iszik, abból nagy baj lesz. Ugye értetek, hogy mennyire nem mindegy, hogy mit értünk az alatt, amit mondunk. És hát mondtam, hogy értelek, de én nem olyat iszok most, amitől baj lesz, hanem remélem, hogy olyat iszok, ami használ. De nem mindegy, ugye, hogy mit iszunk. Nagy élmény tud lenni, amikor iszunk. Nagy élmény. De hogy az jó-e, vagy hogy jó, nem kell elemeznem. Nem mindegy, hogy milyen élményre, milyen megtapasztalásra vágyunk. Az a nagyszerű, amikor valami igazi megtapasztalás, valami áldott élmény az életünk egy része, de nem erre építünk, hanem arra építünk, amit Isten kijelentett. És ez tud leginkább bennünket felszabadítani. Olyan gyönyörűen mondja ezt az Úr, olyan gyönyörűen mondja Ézsaiáson keresztül is az Úr, amikor ezt olvassuk, Fenséges az Úr magasságban lakik, betölti a Siont törvénnyel és igazsággal, nyugodt lesz az életed, bölcsesség és ismeret teszi szabaddá és gazdaggá, az Úr félelme lesz a kincse. Bölcsesség és ismeret tesz szabaddá, és gazdaggá nyugodtá. Ezt mondja Isten. Már az Ószövetségben. Micsoda ajándék ez, amikor Isten valóban, ő, aki a magasságban lakik, aki fenséges Úr, betölti az ő népét törvénnyel és igazsággal, megnyugtatja, bölcsességet ad, ismeretet ad, és ezzel szabaddá teszi, és gazdaggá. Bölcsesség ismerete szabaddá és gazdaggá, nyugodtá. Az Istentől kapott, az Isten által kitöltött és életünkbe töltött igazság által. Jézus pedig ezt mondta, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Micsoda megtapasztalás a valódi szabadság. Amikor valóban szabad vagy, körülötted elképesztő erők hatnak és érnek el téged, és te mégis szabad vagy. Mert Jézus Krisztusban tiéd az a felszabadító igazság, a valóság, amiben mást is látsz, mint ami a szemed előtt van. Micsoda megtapasztalás ez a belső szabadság. Majd később ezért imádkozik a tanítványaira nézve, szenteld meg őket, imádkozik az Atyához, szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Hihetetlen ajándék a tisztaság, a szentség, az Isten számára elkülönített élet, hihetetlen ajándék, csodálatos megtapasztalás. És ezt is Isten az ő lelke és igéje által végzi el, megszentel bennünket. Felszabadít és megszentel. Sőt, amikor az Úr Jézus a missziói parancsát adja, akkor is a tanításra teszi a hangsúlyt. Ezt ma gyakran elfelejtik. Egészen más elképzelések és idézőbe tett tanítások, vélemények határozzák meg az úgynevezett evangelizációt, hogy hogyan kell az embereket elérni. Nem megyek bele, mert nem példákat akarok elétek állítani. Azonban, amikor az örömhír hangzik, és amikor az evangéliumon keresztül Isten el akarja érni a szívünket, akkor Isten az ő csodálatos ismeretét Jézus Krisztusban tanítás útján adja át. Nézzétek, az evangéliummal nem az akaratra és az érzelemnek kell hatni elsősorban, hanem a tanítást kell középpontba helyezni, hogy az majd az akaratunkra és az érzelmeinkre is hasonl. Emlékezzünk vissza, figyeljétek csak meg, hányszor hallottuk, de vajon volt-e, amikor igazán erre figyeltünk, amikor egy kereszteléskor, mert minden kereszteléskor elhangzott és elhangzik a nagy parancs, a missziói nagy parancs, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, és ez a mondat folytatódik. Tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, s íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kétszer hangzik el a missziói parancsban, az evangélium hirdetésének parancsában, a tanítás. A tanításra való felhívás, külön görög szóval fogalmazva, az eredeti görög nyelvben. Az első a tanulóvá tenni értelmében, a másik a tanítani, ránevelni értelmében. Tegyetek tanítvánnyá, tanítva őket. És az apostolok engedelmeskedtek ennek. Elmentek és tanítottak. A tanulás az egy életre szóló program. És ennek a legkiemelkedőbb része kell, hogy legyen a szentírás tanulása. A szent írás tanulmányozása. Miért tanulunk általánosan és egyáltalán? Nyilvánvalóan azért, hogy ismeretet szerezünk. Olyat, ami még nem volt, amit nem tudunk, amit nem ismerünk. És aztán azért tanuljuk, hogy majd alkalmazni tudjuk azt. Akkor van értelme a tanulásnak, ha az alkalmazhatóvá válik számunkra. Gondoljuk végig, hogy életünk elején mennyi mindent tanulunk. Micsoda folyamat ez a tanulás a kicsin gyermekkortól. De milyen hosszú távon tanulunk, és mennyi mindent megtanulunk, mennyi mindennel kell találkoznunk. De vajon ott van-e a készség a tanulásra bennünk a legfontosabb ismeret tekintetében? És ezen az estén tegyük ezt most nagyon komolyan mérlegre. Mert az Úr Jézus tanítványokat hívott el, és így küldte ki őket, arra, hogy tanítsanak, és mások is tanítvánnyá váljanak. Ez Jézus Krisztus ránk bízott feladata. Az együtt létben, amikor együtt volt a tanítványaival, mindvégig életközösségben, jelenlétében, és minden cselekedetében és szavában tanította őket. Tanította őket. És azzal küldte ki őket, hogy ők is tanítsanak. Amikor elindult Jeruzsálemben az első gyülekezet, a Szentlélek és az apostoli tanítás indította el. Sőt, tulajdonképpen egy apostoli iskola kezdte meg a működését, idézőjelbe. Hiszen ezt olvassuk Péter prédikációja után, akik pedig hallgattak a szavára, az apostoli tanításra, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig, figyeljétek a folytatást, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Miben vettek kitartóan részt? Legelőször, nagyon érdekes a leírás, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Ez volt a legelső, és ebből következett minden más. Hallgatták az igét, és ez vezette el őket áldott közösségi, megszentelt hívő életre. Ezen keresztül értették meg, vették a szívükre, vették komolyan, és élték meg engedelmesen, amire indítja őket nem az érzésük, nem a vágyuk, hanem az, amit Isten üzen. Manapság nagyon sokan vannak, ahogyan sajnos korábban is volt ilyen, akik kimondottan arra adnak, hogy mit éreznek. Valaki így fogalmazta, hogy ők azok az érzéki, testi keresztények, akik hát tulajdonképpen nem az igére figyelnek, hogy mit mond Isten, hanem hogy mit éreznek. Elmegyek, ha úgy érzem, hogy érdemes. Ott vagyok a gyülekezetben, ha ott jó érzéseket tapasztalok. Hát beleállok valamibe, ha úgy érzem, hogy ott nekem valami szerepem van. Ha nincs, ha nem úgy érzem, akkor most föladom, abba hagyom, mert hát az ember csak befolyásálják az érzései, nem? Nem elemzem tovább, de az érzéki ember, az érzéki keresztény ember, és elég nehéz ezt kimondani, aki nem lelki ember, az nem hallgat arra, hogy mit mond Isten, hanem arra hallgat, hogy mit érez. És itt jön megint elő annak a kísértése, hogy jól érzem magam valahol, akkor jó helyen vagyok. Nem érzem jól magam, nem biztos, hogy jó helyen vagyok. Hát nézzétek végig a Szentírást, hogy érzelmek alapján működtek-e a bibliai szereplők. Hogy érzelmeik voltak, az nem kérdés. De vajon az vezérelte őket? Azt csinálták-e, amit éppen olyan jónak, olyan komfortosnak éreztek? És ez nem azt jelenti, hogy Isten szeretetében nem érezhetünk jót, de nagyon el tud billenni a világ, a saját életünk világa, hogyha mi nem arra építünk, amit ő tanít, amit ő mond. Mert az a jó, ha az az ismeret előzi meg mindazt, amit megtapasztalunk. Mi akadálya annak, hogy tanuljunk? A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra. Annyi haszontalan dologgal foglalkozunk, hogy az hihetetlen. És a leghasznosabbal alig-alig. És újra mondom, ez mérlegre tesz bennünket. Vizsgáljuk meg a szívünket. De azt is, hogy mi akadálya annak, hogy mi a Bibliával foglalkozzunk. Van, akik azt gondolják, azt mondják, hogy hát, nagyon nehéz olvasmány a Biblia. Nem nagyon lehet ezt megérteni. Ez nem igaz. hogy mondjam ki, elég határozottan. Ez nem igaz. A Szentírás megértésére egyrészt segítségünkre van, aki is lette. Nem úgy vagyunk, mint ahogyan Arany János vers elemzésénél így volt, nem így volt, hogy gondolta a csoda, lehet, hogy más szót mondott, ő nagyon szépen beszélt magyarul, úgyhogy nem tudom, hogy igaz-e az anekdóta, de amikor elemezték a jelenlétébe, hogy a költő azt gondolhatta, hát jelen volt, el tudta volna mondani, el tudja mondani, hogy mit akart mondani. Magunkra vagyunk utalva a Bibliával, nem tudjuk, hogy mit akart a szerző. Vajon nincs segítségünk ebben? Vajon segítségül lehet hívni a szerzőt? A teljes írás Istentől ihletett és hasznos. Egyrészt segítségül lehet hívni az ihletőt, aki most is magyarázza, aki értheti, értelmezi és érthetővé teszi számunkra. Másrészt, hogy mondjam így, egyszerű szövegértéssel is meg lehet érteni a lényegét. Egyszerű szövegértéssel is. Persze kérdés, hogy a szövegértéssel hogy vagyunk manapság, hogy egyáltalán olvasnak-e az emberek még, és tudják-e értelmezni, amit olvasnak. De ez így van egy újságcikkel is, nem? Értjük, hogy mit olvasunk? Hogy mi van mögötte? És mit is akarnak mondani? Azért van benne egy sűrcsavar. Valaki így mondta, hogy egy-egy újságcikket talán sokkal nehezebb megérteni, mint amit a Biblia mond. És vannak nagyon komplikált könyvek, amikkel ugyanígy vagyunk. Elkezdjük olvasni, és beleszédülünk. Nem igaz az, hogy a Bibliát alapvetően nem lehet érteni. A reformátor őseink meg voltak győződve arról, hogy a Szentírás világos. Meg voltak győződve a Szentírás áttekinthetőségéről, és a világos voltáról. Vagyis vallották, hogy a Biblia üzenete alapvetően világos és érthető. És ha valami nem érthető, ez volt az alapelvük, és ma is ez a mi alapelvünk, hogy a kevésbé érthető részeket a világosabban érthető részek fényében kell értelmeznünk. Az első tehát, hogy sokan ezt mondják, hát azért nem mindenki lehet teológus. Egyébként mindenki teológus. De jó lenne ez komolyan vennünk. Isten ismeretével megajándékozott ember. Nem csak a tanult teológusok lehetnek azok. Nyilván nekik van egy nagyobb felelősségük. De minnyájan Isten ismeretével megajándékozott emberek lehetünk, akik Jézus Krisztust követjük. Vannak azonban azok olyanok is, akik azzal hárítják el a tanulmányozást, az igével való foglalkozást, hogy nem tartják érdekfeszítő olvasmánynak. Hát ha nagyon végletesen fogalmazom, azt mondják, hogy hát tulajdonképpen nagyon sok unalmas rész van ebbe a Bibliában. Hát azt gondolom, hogy nem nagyon olvasna az, aki ezt mondja. Mert a Biblia a legértekfeszítőbb olvasmány a világon. A legcsodálatosabb olvasmány a világon. Persze vannak benne valóban nagyon-nagyon mélyen elgondolkoztató dolgok, és vannak valóban nehezebben vagy nehezen érthető dolgok. De azt mondja, ugye emlékeztek, ezt mondja Isten lelke, ezt mondatja Mózes könyvén keresztül, hogy a titkok az úréi, azokat mi nem látjuk. De figyeljétek, a kijelentett dolgok kié? A mieink és a mi fiainké. Isten nem olyan dolgot adott nekünk, amit átadott és azzal adta át, hogy úgyse értitek. Hát azért adta nekünk, azért a miénk, hogy értsük. Hogy értsük és ebből éljünk. És a bibliai személyek egyébként, ha tanulmányozzuk őket, tele vannak élettel. Elképesztő dinamika van az életükben. Nagyon nagy mélységek, magasságok, olyanok, mint mi, egyszerű emberek, mégis csodálatosan Istentől megáldott emberek. Csodálatos felfedezni őket, tele van az élet dráma, tele van az életük alapvető drámai helyzetekkel, konfliktusokkal, kétségekkel, küzdelmekkel, de ott van a feloldás is, ott van az útmutatás is, ott van a konfliktus kezelése is, mert ott van az Úr, ott van velük az őket szerető Isten. A Biblia első és utolsó része konfliktusmentes. A teremtés, meg az újjáteremtés. A kettő közt az tele van konfliktusra, mint ahogyan ti, meg az én életem. És végig beszél arról, hogy mit kell kezdeni ezzel, a konfliktusokkal. Csodálatos módon láthatunk erre példát. Mit kell kezdeni, ha valakivel kapcsolatban panaszunk van. Ha valaki megbántott, ha úgy érezzük, hogy nem megy tovább, és mondhatom tovább, csodálatos tárháza ez, ezt ismered? vagy már elolvastál minden önismereti könyvet, amit csak tehettél, de még nem olvastad el igazán a Bibliát. Egy lelkipásztor valaki azzal hívott fel, hogy jöjjön el közéjük egy Biblia kurzus tartására, egy tanfolyamra, és az volt a meghívónak a számára megdöbbentő üzenete, hogy nekik olyan valakire van szükségük, és ők úgy gondolják, hogy akit felhívtak, meghívtak az ilyen ember, hogy dinamikusan és érdekfeszítően, fiatalosan élővé teszi a Bibliát. Értek a felhívást, hogy hát ne legyen egy ilyen régi, öreg uras, vagy nem tudom, mit mondjak, olyan unalmas valami. És amikor meghallotta ezt a felhívást, akkor azt mondta, hogy mélyen a szívébe fölfakadt, nem mondta ki, de magába kimondta, hogy hát én nem egészen értem, amit fogalmaztak. Nem egészen értem, hogy mire várnak. Komoly kétségek voltak benne. Élővé a Bibliát. Én teszem élővé a Bibliát. Nem tudtam, hogy meghalt. Azt sem hallottam, hogy beteg lett volna. Ki volt vajon az ügyeletes orvos, aki ott volt a halálakor? Ki állapította meg? Elhunyt. De értitek, hogy miért mondta? Mert azt mondta, hogy én élővé a Bibliát. Hogy tudnám élővé tenni én a Bibliát? A Biblia él. Nem tudom élővé tenni. A Biblia tesz engem élővé. Az elevenít meg, hogy Jézus megszólal. És megszólít. Ugye most olvassuk, felfedezzük, látjuk. Lázár, jöjj ki. Mi történik, amikor megszólal Jézus? Hát valaki a halálból föltámad és kijön a sírból. Mondjatok ennél nagyszerűbb dolgot a világon. Próbáljátok ki, hogy nektek megy ez. Pedig még ránk is bízta, azt mondta, hogy menjetek és halottakat támasztatok föl. És akkor meghőkülünk, ez mit jelent? Azt, hogy az az ige, amelyet Isten hirdettet, az élő halottakat föltámaszt. És föltámaszt. Ezért ültök ti is itt. Meg ezért vagyok én is itt. Mert egyszer föltámasztott új életre. Az ő igé, az ő szava, az ő lelke. Hatalmas ereje van annak, amit az ige mond. Mi nem tudjuk élővé tenni a Bibliát, a Biblia él. Vajon nem az a baj, hogy mi ezt nem veszük komolyan? Vajon nem az a baj, hogy motiválatlanok vagyunk? Hogy annyi minden késztet bennünket, de valahol nem gondoltuk végig, hogy mi is van a kezünkben, hogy mit is adott nekünk ajándékul Isten? Vagy még tisztában így fogalmazom, mással foglalkozunk inkább? Emlékeztek, hogy mit mond Júdás? A szentekre bizatott, ugye? Emlékeztek? Mit mond Jézus abban a példázatban, amikor azt mondja, hogy a gazda rábízott valamit a szolgájára, mit kell azzal kezdeni? Kamatoztatni kell, be kell fektetni, foglalkoztatni és foglalkozni kell vele. Mi volt annak az embernek az igazi bűne, akire rábíztak, aztán elásta, aztán elővett, és itt van, visszaadom neked, amit kaptam, mi volt a bűne? Nem azzal foglalkozott, amit rábíztak. Nem azt foglalkoztatta, amivel megbízták. Nem kamatoztatta, nem fektette be, nem volt az életében ennek következménye. Testvérem, ha ránk bízták az írást, az igét, mi van a te életedben ezzel? Elástod? Hol van? Valahol mélyen? De nem jön felszíne? Vagy csak felszínesen tudsz valamit róla? Vagy egészen mélyen is közben átéled, hogy ez kamatozik, hogy ez gyümölcsözik? Mi van veled? Mi motivál? Talán lusták vagyunk? Lusták vagyunk arra, hogy foglalkozzunk a Bibliával eleget? Könnyebb mást olvasni? Könnyebb olvasmányokat keresünk? Az elején mondtam, hogy úgy se értjük meg annyira. Inkább kézbe se vesszük. Próbáld végiggondolni, amit elmondtam, és próbálj magadban nagyon mélyen elgondolkozni azon, hogy miért mondja ezt nekünk ezen a héten az Úr, hogy küzdjetek a hitért, küzdjetek a Szentírásért, az igazságért, a megértéséért, ennek a kincséért. Vajon miért mondja ezt nekünk? Milyen energiákat kellett befektetned ahhoz, hogy tanulj? Mennyi energiát kellett ráfordítani? Kedves fiatal tanulók, akik itt vagytok, nagyon örülök, hogy itt vagytok ti is. Persze nehogy azt gondoljátok, hogy csak a fiatalok tanulók. Az ember jó értelemben egy életen át tanul. A rossz pap meg a jó pap pláne. De nem csak a papok meg a lelkészek, hanem minden ember tanul. De vajon tanulunk? Azért ahhoz, hogy tanuljunk, kell befektetés. Tehát azért az nem megy úgy, hogy úgy belehullik a fejünkbe, szívünkbe. Mennyi időt töltöttél tanulással? Hány évet? Évtizedet. Vannak, akik több diplomát szereztek. Micsoda tanulmányok ezek. Doktoráltak. Micsoda idő, energia, befektetés. Fantasztikus sok. Fantasztikus sok. Rendben. És ezzel szereztél egy világi hivatásban jártasságot, lehetőséget, esélyt a munkára, szereztél sok jó ismeretet, amivel kamatoztathatod ezt, és mások javára élhetsz, de kérdezlek téged. Keresztény hívő testvérem, mennyi energiát fordítottál és fordítasz az ígére? Mennyit foglalkozol te vele? Mennyit tanulsz te az igéből, az ige által? Olvastad a Bibliát? Olvasod rendszeresen? Tanulsz általa? Tanulsz belőle igazán? Rögzíted azt, ami üzen? Felírod a homlokodra? Az ajtófélfádra? A szíved táblájára jelképesen? Tudod, ismered, mit mond Isten? Ó, meg annyi kérdés. A biztatás, az útmutatás, a parancs már az Ószövetségben így volt, és figyeljétek meg, hogy mivel kötődik össze. Az Úr, ami Istenünk, egyedül Úr. Ez a nagy sömá, amit egyébként ugye a zsidóságban olyan gyakran vannak, így kezdődik, hogy halld meg Izrael. Az Úr, ami Istenünk, egyedül Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelködből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az ígék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Közd azokat jelként a kezedre, legyenek fejdíszként a homlokodon, írd szól azokat a házad ajtófélfájra és kapuidra. Figyeljétek meg, hogy mit mond. Egyszerűsítem. Foglaljon le egészében téged, amit Isten mond. Foglalkozz ezzel, akár fekszel, akár kelsz, akár úton vagy, akár hazamész. Legyen homloktérben, legyen a kezed ügyében, legyen az ajtófélfádon. Legyen a szádon a fiaid előtt. Ismételgess, mondd el. És mi kapcsolódik benne össze? Szeretet és az ige. Ezt mondja Jézus is. Ha ti szerettek, megtartjátok az én beszédemet. Pál apostol pedig ezt írja, te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetésemnek, szenvedéseimnek. Minek követője az ifjú tanítvány? Éppen az apostoli tanításnak. Már korábban is kapott tanítást, és erre utal itt Pál, amikor arról ír, hogy gyermekségétől fogva ismerte ezt, és azt mondja Pál, de te maradj meg abban, amit tanultál. Miért? Amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. Miért? Mert szédítő tévtanítások között kellett élni, helytállni. A gonosz emberek és ámítók még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat megtévesztve, de te maradj meg abban, amit tanultál. Azt mondja el Pál, az egyetlen megoldás az, ha Timóteus megmarad abban, amit tanult, amiről megbizonyosodott, amit az apostol tanításaként követett. És Pál, amikor előre tekint, azt mondja, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. És eközben a feladat adott, hirdesd az ígét, nem akármit, az Isten szavát, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fejdj, incs, biztos teljes türelemmel és tanítással. Tanulni hívta át a Úrunk. Tanulni. Tanulni az ő igéjét. Az ő igéjének tanulására készített. Mert higgyétek el, erre van leginkább szükségünk. Isten igéje fényében látjuk másként az életet. Hasznos. Mérhetetlenül hasznos. Hasznos, hiszen ezen keresztül olyan ismeretet kapunk, amit sehol és senkitől meg nem kaphatunk. Olyat kaphatunk, amit nem ismertünk, de amely által mássá leszünk mi magunk, amely által mi tanítványok lehetünk, tanítottak lehetünk, igazi Krisztus követők, sőt, másokat tanítók. Mert az igében Isten útmutatást ad nekünk minden kérdésre. Minden kérdésre. Világosságot ad a mi utunkra. Felszabadító, megszentelő igazságot. Védelmet ad az ördög hazugságaival szemben. Értékmérőt ad a valódi és a talmi értékek világában. Nagyon fontos, hogy az ige ismerete határozza meg azt, amit vallunk, amit gondolunk a dolgokról. Egyszer egy prédikátor azzal kérkedett, nagyon tetszetősnek tűnt a mondata, a hallgatóságban voltak, akik nagyon bólogatva erősítették ezt, azt mondta, hogy én a Golgotán jártam, és nem teológiára. Hogy mondjam így, most nem őt kritizálva pusztán, nagy tévedésben van az, aki azt gondolja, hogy a Golgotán lehet úgy járni, az ember nem jár a teológiára. Mert nem fogja megérteni, hogy mi történt a Golgotán. És ez most nem a teológiai akadémiát, vagy a intézményt jelenti, hanem Isten ismeretét, hogy megértsük, hogy mi történt a Golgotán. De a legjobb, ha valaki a teológiára is jár, meg a Golgotán is járt. Ez a legjobb, ha együtt van ez a kettő, hogyha az, amit a Golgotán elvégzett értünk az Úr Jézus Krisztus, azt mi értjük, és pontosan látjuk, hogy hogyan készítette elő az Isten, miért kellett ennek megtörténnie, és hogyan válik ez életté az életünkben. Ezt nagyon jó megérteni, higgyétek el, mert a megértése által lehet megértetni azokkal, akik nem értenek ebből semmit. Akik számára ez teljesen ismeretlen. És ma nagyon sokan így vannak ebben a világban. Minél többet tud valaki a Szentírásról, annál egyszerűbb, és annál erősebb lesz a hite. Ha nem hiszitek, próbáljátok ki. Kívánom, hogy próbáljátok ki. Minél többet tudsz a Szentírásról, annál egyszerűbb és erősebb lesz a hited. Hogy idézzem fel Spurgeont, aki egy nagyon izgalmas tanulmányban arról beszél, hogy mit nem adott az Úr, ami feladatunkul, és közben ő azt tapasztalta már az 1800-as évek végén, hogy valami másként valósult meg ebből, és annak ellenében fogalmaz meg, és a végén így summázza. Szolgálatunk számára a legégetőbb szükség, hogy a hívő tudomány összeforjon az elmélyült lelkiséggel, mert az egyik úgy fakad a másikból, mint gyümölcs a gyökérből. Biblikus tanításra van szükség, olyan mélyen megértette és megérte, hogy az tűzbe hozza az embereket. Mert igazán az igazság hoz tűzbe minket. Amikor megértjük az Isten igének igazságát. És ezt írja Rómában, voltak olyanok, tanúskodom mellettük, hogy Isten jelenti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Ismeret buzgóság nélkül nagyon kevés, buzgóság helyes ismeret nélkül ugyancsak kevés. Ennek együtt lehet lenni, és igazán elmondom őszintén magam is, hogy az a teológia, az az ismeret gyújtotta lángra szívemet, és gyújtja újra és újra, ami igazi, ami valódi, az fölvillanyoz. Annak az erejével, annak az igazságával tényleg látom, hogy fölszabadultan és bátran tudok szembenézni a tévedésekkel és a tévtanításokkal. Ezért hív bennünket erre most az Úr. Küzdjetek a hitért, amely egyszer és mindenkorra a szentekre bizatott. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra. Küzdj az ige megértéséért, a tanulmányozásáért, hogy Jézus Krisztus jó katonája, képzett és jól felfegyverzett követője legyél. Olyan, ami ennél Timóteus is válhatott. Thank you. áld és magasztal a szívünk téged, mennyei édesatyánk, hogy olyan atya vagy, aki egyértelműen döntöttél afelől, hogy ne legyenek a gyermekeid írástudatlanok. Hiszen odaadtad számunkra a legfontosabbat, a te beszédedet, a te tanításodat, a te útmutatásodat, amiben megismerhetünk téged és önmagunkat és ezt a világot igazán. És ez szabaddá tesz. Úrunk, szeretnénk előtted megállni és végig gondolni, hogy vajon ezzel együtt nem vagyunk-e mégis írástudatlanok, akik nem ismerik igazán az írást. Pedig a teljes írás hasznos a tanításra is, hasznos arra, hogy mi olyat tudjunk, olyat lássunk, olyat értsünk, amit önmagunktól soha nem értenénk, nem látnánk, és ami miatt pont nem értjük a világot, az életünket, a dolgainkat, mert nem értjük a lényeget. Urunk, kérünk téged, hogy a te lelkeddel segíts legyőzni a mi lustaságunkat, a mi motiválatlanságunkat. Adj a szívünkbe készséget, adj számunkra akaratot, hogy mélyebben és teljesebben tanuljuk, tanulmányozzuk, megértsük a te szavadat, hogy küzdjünk az igéért. Köszönjük ezt a hetet, hogy ezen a héten is tanítasz, és ezen a tanításon keresztül mi megváltozhatunk. Kérjük, hogy végezd ezt el, áldott élő és hatékony igéddel, lelkeddel. És kérjük, őrizd bennünket a hazaúton, az otthonunkban, áld meg az éjszakánkat, pihenésünket, a holnapunkat, és áld meg ezt a hetünket is, ezekkel az esti alkalmakkal is hozz el bennünket a te iskoládba, hogy tanuljunk, hogy épüljünk, és hogy ezáltal másokat is tanítani képes emberekké váljunk. Hallgass meg minket Jézusért, megváltunkért, aki itt tanított hozzád imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Néhány hirdetést szeretnék mondani. Egyrészt, ha Isten éltet bennünket, folytatjuk ezt a sorozatot. Holnap arról fogunk hallani, hogy a teljes írás hasznos a feddésre. És nagyon jó, hogyha majd tovább lépünk, mert a megjobbításra is, meg az igazságban való nevelésre is, ezek jönnek elénk, ezért küzdhetünk, harcolhatunk, ennek az erejét, örömét és lehetőségét megéljük. Jöjjünk el, ha tehetjük, és ha tudunk, hívjunk magunkkal másokat is. A másik, amit szeretnék már ezen az estén is hirdetni, hogy március 9-ére készülünk egy férfi csendes napra, úgyhogy a férfiak előnyben. A mesterséges intelligenciáról lesz egy olyan előadás, amelyen keresztül ezzel a nagyon komoly mai kihívással fogunk tudni keresztény szemmel szembenézni. Ajánlom szeretettel mindenkinek, hogy éljünk ezzel, aki csak teheti, jöjjön és hívogasson erre is majd március 9-ére szombati napra ide, a mi termünkbe. A 228. dicséretet vegyük most kézbe, a 228. dicséretet, és én most azt kérem, hogy az első és az utolsó versét énekeljük, és ezt követően mi a felnőtt konfirmandusokkal, akik itt vannak, nagyon örülök, hogy így vagyunk együtt. Bemegyünk abba a kisebb terembe, a többieknek pedig lehet egy kis falatot enni, inni még, és beszélgetni, de mi elmegyünk oda, mert mi szeretnénk egy kicsit tanulni még, egy rövid időben, de mindenképpen arról a témával kapcsolatban, ami elénk került. Tehát 228, első és az utolsó vers, első és tizedik vers. Jer Krisztus népe, nagy vígan. Thank you.
Megrontsák lelki kincsedet.